Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 9. fejezet 5. és 6. verse így hangzik. Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Eddig Isten igéje. Kedves testvéreim, arra a kérdésre fogunk ma mindnyájan választ adni, hogy mekkora Jézusunk van. Ki az a Jézus, akiben mi hiszünk, ha hiszünk benne egyáltalán? És mit jelent az hinni ő benne? Azért fontos ezt egyszer és mindenkorra tisztázni magunkban, és esetleg időről időre újra ellenőrizni és megerősíteni, mert éppen a vallásos emberek nagy kísértése az, hogy leragadnak a karácsonyi kisdednél. Hogy van valami sajátos, kicsi romantikus elképzelésük Jézus Krisztusról, a kis Jézusról, így egybeírva, a Jézuskáról, így kicsinyítő képzővel becézve. Valamiféle tisztelet is van a szívükben. Ez úgy karácsonykor mindig fölfrissül, aztán utána elalszik. Pedig ez egy teljesen téves elképzelés arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mert ő karácsony óta megnőtt, nem kisded már, ráadásul a Biblia azt tanítja, hogy ő kisdedként is Isten volt. És erről szeretnék ma beszélni, meg ennek a konzekvenciáiról. Ő kisdedként is mindenható Istenként volt itt közöttünk, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, akinek a nevére minden tér meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Erről a kisdedről, kisded Istenről profétál Ézsaiás. Jézus testélétele előtt 700 évvel hangzott el ez a jövendőlés, és ő egy gyermekről ír, azt mondja, hogy egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és akkor 4 különleges elnevezést említ. Így fogják hívni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Ezek a kifejezések az akkori trónfoglalási szertartásból vett méltóságjelzők voltak. Vagyis Ézsaiás egy gyermekről profétál, aki trónfoglalást tart, mint a világ mindenség uralkodója. És ennek kellene gyökeret vernie a gondolatainkban, és ez lehetne a mi hitünknek az alapja. Mert ennek a gyermeknek az uralmával egy új világkorszak kezdődött, aminek, azt mondja, már nem lesz vége. Az ő uralmának nem lesz vége. És ő kisgyermekként is csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya és békesség fejedelme. Ez a profécia Jézus Krisztus testetöltésekor, ahogy mi mondjuk karácsonykor teljesedett be. És hogyha most egy nagyot ugrunk, és az Úr Jézus földi életének a végét nézzük, ott ugyanezt látjuk. Az eleje arról szól, hogy ő kisdetként, újszülöttként is mindenható Isten volt, az ő földi életének a vége pedig arról szól, hogy ő kiszolgáltatva, magára hagyva, meggyalázva, megkötözve, keresztre szögezve is, változatlanul a világ mindenség királya volt, és ez meg is mutatkozott az ő cselekedeteiben. Isteni jellemvonásokkal és tényleges hatalomgyakorlással. Az ő fizikai testi állapotától nem függött egyedülálló isteni nagysága. Csak két jelenetet hadd frissítsek föl ezzel kapcsolatban. Nagy csütörtök éjszaka, Jézus a tanítványokkal a Getsemáné kertben van. És akkor váratlanul, az ő számára nem váratlanul, mert tudta, hogy ez a sötétség órája, most jött el ennek az ideje, megjelent egy nagy sokaság, elképesztően sok ember. A templomban volt egy hivatásos templomőrség, egyfajta rendfenntartó katonaság, azok ott voltak, de kölcsönkértek a római katonákat is. Az egyik evangélium leírja, hogy egy ezredes vezényletével vonultak ki, és egy csomó civilis botokkal felfegyverkezve, hogy Jézus letartóztassák. Ők vannak az egyik oldalon, ott a sötétben, a másik oldalon Jézus egyedül, a tanítványok szép óvatosan hátrahúzódtak. Péter vagdalkozott ott a kardjával, de aztán őt is leállította Jézus. Azt kérdezi Jézus tőlük, kit kerestek? A názáreti Jézust. Erre azt mondja, én vagyok. És mit olvasunk? A fölfegyverzett katonák hátra hőköltek és a földre estek. Miért? Ott van egy csomó harcezzett férfiú fegyverekkel a kezükben, és ott van egy szál maga, a fegyvertelen Jézus. Igen, ám csak ez az én vagyok, ez Isten önkijelentésének a formulája volt mindig. A vagyok, aki vagyok, mutatkozott így be mindig. Amikor Mózes az ő neve után érdeklődött, azt mondja, hogy mondd meg nekik, hogy a vagyok küldött téged. És Jézus a mindenható, láthatatlan Isten önkijelentésének a szavaival mutatkozik itt be. Elhangzik az én vagyok, és mindenkinek nem csak inába száll a bátorsága, hanem önkéntelenül arcra borul. Ki előtt? A mindenható Isten előtt. Hol van? Az ő egyszülött fiának a jelenléte érzékelteti velük, hogy itt van az, akié minden hatalom. Ez egy nagyon elgondolkozható jelenet. A másik meg néhány órával ezután történt, amikor Jézus már a kereszten függ, már alig van ereje lélegezni, már alig él, haldokol, de még meghallja, hogy alig hallhatóan ott mellette az egyik lator azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te királyságodba. Ez az ember tud valamit. Ez az ember tudja, hogy aki itt haldoklik mellette, az király. Örökké való király. És így hisz benne. És Jézus azt mondja, hogy nem majd valamikor, ma velem leszel a paradicsomban. Vagyis a keresztre szögezett, haldokló messiás, isteni teljhatalommal, azonnali hatállyal beutal egy gonosztevőt a mennyországba. Ezt rajta kívül senki más nem tehette volna meg. Ehhez Istennek kell lenni. Mindenható Isten a kisded is, bármilyen kis picikének és aranyuskának látszik, és mindenható Isten az is, akit két gonosztevőként, mint egy harmadik gonosztevőt keresztre feszítettek, és már csak percek választják el attól, hogy kileheli lelkét és meghal. Jézus Krisztus egész földi élete során arról tett bizonyságot, hogy benne valóban a mindenható Isten jött el ide. És amikor csak ugyan kileheli lelkét és meghal, déli 12-től délután 3-ig teljes sötétség lesz a Földön, és ez nem napfogyatkozás volt, mert az egész kozmosz kénytelen reagálni arra, hogy itt valami kozmikus jelentőségű esemény történt. Karácsonytól nagypéntekig, aztán még tovább az ő feltámadásáig minden arról beszél, hogy ő valóban csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelme. Csak az hisz helyesen Jézusban, csak az fog tudni igaz hittel, értelmesen, célszerűen imádkozni hozzá, csak annak jelent életünk sok-sok nyomorúsága között is békességet, reménységet, tartást, a benne való hit, aki tudja, hogy kiben hisz, aki mindezt komolyan veszi. Ellenkező esetben, testvérek, úgy járunk mi is, mint az a két kisfiú, akiket egyszer hallottam, néhány évvel ezelőtt, a karácsony utáni napokban, az utcán haladva, előttem ment két 10 éves forma fiú. Az egyik lelkesen beszámolt, hogy mi történt karácsonykor. Egyebek közt ezt mondta, és akkor éjszaka elmentünk templomba, ott a bejáratnál volt egy kis házikó, abban állatok, meg a kis Jézus. Ilyen picike volt, mi? És ahogy ezt mondta és mutatta a kezét is, láttam, ahogy a kollégának magyaráz, arra gondoltam, hogy nem ez a mi legfőbb nyomorúságunk, hogy ilyen picike mi. Ezért nem merjük rábízni a népünk jövőjét, az egyház jövőjét, a gyerekeink, unokáink jövőjét, a magunk sokféle nyomorúságát. Tele vagyunk bizonytalansággal, találgatással, aggodalmaskodással, félelemmel, vádaskodással, mert ilyen picike Jézusunk van. Van Jézusunk, hogy ne? Kis Jézus. Jézuska. De nem a világ mindenség ura, aki erős Isten, bölcs tanácsos és örökké való Atya. Remélem, hogy nem lesz ünneprontás, ha egy nagyon keményen megfogalmazott néhány mondatot fölolvasok erről. Ezt írta egyszer valaki valahol. A keresztényeknek is van egy aranyborjújuk, egy bálvány, akit az élő Isten helyett imádnak. Ez pedig a betlehemi kisded, a Jézuska, így becézve, vagy kis Jézus. Őt belefektetik a bölcsőbe, szépen feldíszítik, és örök gyermekségre ítélik. Így tudnélik sokkal kényelmesebb nekik, mert így olyan kis aranyos marad, olyan picike, aki beszélni sem tud, ezért nem szól bele az életükbe. Olyan kis tehetetlen, tedd ide, tedd oda, akivel azt csinálnak, amit akarnak, és nem ő rendelkezik velük. Ki van szolgáltatva tisztelőinek, akik maguk szabják meg a tisztelet határát. Évente egyszer összejönnek a bölcsője körül, egy kicsit elérzékenyednek, gyönyörködnek göndör hűtjeiben, utána egy nagyot esznek, aztán mennek vissza a dolgukra, és maradnak pontosan olyanok, mint azelőtt voltak. Hajszolják magukat, és ölik egymást. Egy év múlva, a kisded születésnapján, kis csomagokkal a kezükben megint körülállják a bölcsőjét, eléneklik minden évben ugyanazt a dalt, aztán megint magára hagyják egy évre a Jézuskát is, meg egymást is. Nem illik ennek egyik másik részlete, esetleg rejánk. És most nem másokkal mutogassunk, hogy a világ, meg akik csak formálisan vallásosak, most mi vagyunk itt. Hadd aludjon szegényke, és maradjon örökre pici, hogy ne szóljon bele az életünkbe. Olyan mély átéléssel énekelte valaki tegnap előtt a rádióban, hogy Szent Fiú aludjál. Még egyszer elmondta. Szent Fiú aludjál. Ez egy kedves, szép ének, és aki éneki, csak éje át, nem erről van szó. De megint az jutott eszembe, hogy nem ez sokaknak a vágya. Aludjon csak jövő karácsonyig, esetleg, ha valami nagy baj támad évközben, majd mi fölébeztjük, de mi mondjuk meg neki, hogy mikor és mit cselekedjék. Itt pedig mit olvastunk? Kétszer is szerepel ebben a rövid proféciában az ő uralma. Az uralom az ő vállán lesz, és az ő uralmának nem lesz vége. Akarjuk mi azt, hogy ő uralkodjék rajtunk? Mindenféle tekintetben. Hogy ő mondja meg, mi igaz, és mi hamis. Ő mondja meg, hogy mi a dolgunk, és miben ne üssük bele az orrunkat. Ő mondja meg, hogy mit kell most csinálni, és mi az, ami ráér, vagy nyugodtan el is felejthetjük, azzal nem kell foglalkozni. Akarjuk mi ezt, és gyakoroljuk mi ezt? Vagy legjobb esetben csak valamiféle vágyakozás, persze, hát az lenne az igazi kereszténység, hogy engedelmeskedünk az Úr Jézusnak, mint mindenható Istennek, de ez itt a mondat végén már nem is mindig kerül oda a gondolatainkban, éppen ezért sokszor nem is lesz ebből engedelmesség. Az igazi evangéliumi karácsonyi énekek olyanok, mint amilyeneket most énekeltünk. Ott nem úgy van szó a kisdedről, hogy elaltatjuk, meg milyen aranyos, meg mi mit csinálunk vele, hanem van például egy nagyon érdekes, szép kiskarácsonyi ének is az énekes könyvünkben, a 282. Ezt nem tették be a karácsonyi énekek közé, pedig odavaló. Kiskarácsony az új évkor van, ugye? És úgy szól ez az ének, hogy nékünk születék mennyei király. Már születésekor is mennyei király volt, még csak nem is földi. Minden földi kiskirálynak és nagykirálynak szuverén főnöke, fölöttese. Üdvözítőnknek mondja az angyal, új esztendőben mi vigadjunk, és őt imádjuk. Most született Jézust mi imádjuk. Aztán azt mondja, hogy nagy hatalmas lőn e kisded gyermek, és legyőzte minden ellenségünket. Akik tudják, hogy kicsoda Jézus, és ismerjük, hogy mit mond róla a Szentírás, azok így gondolnak ő rá. Mert Jézus Krisztus nem azt várja tőlünk, testvérek, hogy őt örök gyermekségre ítélve, évente egyszer tegyünk szívességet neki, hogy megünnepeljük a születésnapját. Hanem ő azt várja, hogy mint mindenható Istennek tegyünk tisztességet neki, úgy, hogy őt imádjuk, az ő uralmát boldogan magunkra vesszük, és neki feltétel nélkül mindenben engedelmeskedünk. És amikor a kisded Jézusról olvasunk a Bibliában, akkor is tudjuk, hogy erről a Jézusról van szó. Ahogy ezek a bölcsek tudták, abban az igében, amit most az imént hallottunk, kétszer is olvassuk azt, hogy ők azért jöttek, hogy leborulva imádják. És amikor megérkeztek, tényleg leborulva imádták. Ez a kifejezés csak Istennel kapcsolatban fordul elő a Bibliában. Ezek az emberek valahonnan, valamiképpen tudták, hogy kihez jönnek, kinek hoztak ajándékot. És ők nem csak az ajándékaikkal akarták megtisztelni, hanem azzal, hogy tudomásul vették, hogy ő Isten. És ami egyedül Istennek jár ki, azt megadták neki, az imádatot. Későbbiekben pedig a hívő embert az jellemzi, hogy megadja az engedelmességet. Nos, ezek után, ha röviden is, nézzük meg, hogy mit profétál itt Ézsaiás proféta. Utána pedig azt, hogy mi következik ebből a mi számunkra ma. Különösen a négy elnevezés, mindegyikben a főnév a hangsúlyosabb, nem a jelző. A jelző is sokat mond, különösen egyesekben, de a főnév. Először is azt mondja, hogy úgy nevezik őt, hogy csodálatos tanácsos. Ennek abban az időben mindenek háromféle jelentése volt és van. Ennek mindenek előtt politikai jelentése volt. Azt jelentette, hogy az a király, aki most trónra lép, ugye ez egy trónfoglalási szertartás része volt, ott hangzott el, ez a király fölötte áll más királyoknak. Mert aki tanácsot ad, az fölötte áll annak, aki tanácsot kér tőle. Az rászorul valamire, emez az előbbi meg tud neki adni valamit. Ez az ókori gondolkozás. Ő tehát felette áll mindenkinek. De jelentette ez az is, hogy azt is, hogy ez a gyermek, akiről a profécia szól, egyedül ismeri Isten örök tervét. Ő olyan beavatott legfőbb tanácsos, aki pontosan tudja, hogy Istennek mi a szándéka, éppen ezért csak ő tudja azt pontosan végrehajtani. Ha most hirtelen eszünkbe jut a Jelenések könyvének a 4.-5. fejezete, ott erről részletesen szó van. Senki nem tud hozzászólni Isten tervéhez, főleg senki nem tudja azt végrehajtani, és akkor oda megy a bárány, és a 7 pecsétes könyvet átveszi, és felbontja a pecséteket. Minden erőlködés nélkül. Rendkívül szemléletes az, ahogy ott a Szentlélek leíratta ezt János apostollal. Egyedül Jézus ismeri Isten örök tervét, és ő fogja azt végrehajtani is. És a harmadik jelentése, hogy ez a Jézus, ez a nagy úr, aki fölötte áll mindenkinek, aki egyedül ismeri és hajtja végre Isten tervét, kész minket, kis picike emberkéket személyes életünkben tanácsolni. Ő a mi tanácsosunk, tanácsadónk is kész lenni. Nem részletezem ezt most tovább. A másik, amit mond, hogy ő erős Isten, vagyis, hogy ő Isten. Ez nagyon furcsán hangzik ám az eredeti szövegben, még inkább, hogy egy gyermek születik nekünk, aki Isten, aki erős Isten. Jézus Krisztus léte nem karácsonnyal kezdődött. Ez megint nagyon fontos, hogy gyermekeinknek, unokáinknak megfelelően fogalmazva, nagy szeretettel elmondjuk. Ő öröktől fogva mindörökké Isten. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon régen, hanem azt, hogy öröktől fogva, amit mi nem tudunk, én legalábbis nem tudom fölfogni, hogy ez mit jelent, csak tudomásul veszem, hogy van ilyen. Mi csak az idő és tér kockáján belül tudunk gondolkozni. De ő öröktől fogva, a teremtésnél már ott volt, mert már előtte is létezett, mint örök Isten. Mária nem Istent szült. A Biblia szerint Mária nem Isten szülő. Mária az örökké való Isten fiának emberi testét hordta ki a méhében, és hozta világra karácsonykor. Ez megint nagyon fontos. Ő nem Teotokosz, Isten szülő. Neki is erre az Istenre volt szüksége, és a benne kapott váltsága. Ő tehát örökké való Isten, és a Filippi levél 2. részében olvasható gyönyörű Krisztus himnusz nem véletlenül kezdődik azzal, hogy ő, aki az Istennel egyenlő, megüresítette magát, rabszolgai formát vett föl, és meghalt helyettünk a kereszten. De ezzel kezdődik, az Istennel egyenlő. És ez nem változott, az alatt a 31-nehány év alatt sem, amíg ő itt járt a földön, meg utána sem. Ő azelőtt is, meg azóta is. Örökké való Isten. Egészen másként imádkozunk így hozzá, gondolunk ő rá, és tudjuk őt tisztelni, mintha ezt nem veszük komolyan. A harmadik, amit említ, hogy örökké való Atya. Érdekes itt ez, hogy őt Atyának nevezi az eljövendő Messiást, ez az ő gondoskodására utal. Most megint részletezés nélkül csak hadd emlékeztessek újra a Gecsemáné kerti jelenetre, ahol Jézus azután, hogy azt mondta, hogy én vagyok, ezt mondta még a katonáknak, ha engem kerestek, ezeket engedjétek szabadon. Szinte a testével védi a tanítványait, akik ott remegnek a háta mögött. Ő ilyen gondoskodó Atya. Ennyi gyöngétség van az ő szeretetében. Ennyire tud a másik fejével gondolkozni, szívével érezni, és ennyire fontosabbak vagyunk neki mindig mi, mint ő saját maga. És a negyedik azt mondja, hogy békesség fejedelme. Talán ezt lehetne a legrészletesebben elmondani, vagy kellene is, mert a Bibliában a békesség sokkal többet jelent, mint a háborúság hiánya. A békesség jelenti a teljes harmóniát emberek között és egy emberen belül is. Sőt, az Isten és az ember közötti teljes harmóniát, egyetértést, együttrezdülést, jelent bőséget, biztonságot, mégpedig mindegyiket hiány nélkül, néha az üdvösségre is használja a Szentírás a békesség kifejezést. Békessége annak van, aki megbékélt Istennel, aki megbékél embertársaival, ennek az egyik feltétele, hogy tud megbocsátani nekik, és aki önmagával is jóba van, aki jól érzi magát a bőrében, ahogy ezt kicsit közönségesen ma szokták mondani, annak van békessége. Békessége annak van, aki olyan közegben él, amelyikben kibontakozhat, amelyikben van életlehetősége. Kedves idős professzorunk a teológián úgy magyarázta, hogy a halnak békessége a vízben van, és nem a szagyolban. És az embernek is békessége az Istennel való közösségben van, mert Isten az élet forrása, és nem Istentől elszakadva, ott nincs békessége, nem találja meg. Nos, ezt a négy jellemvonását említi itt az eljövendőnek, és amikor eljött, akkor az angyalok karácsony éjszakáján szinte szó szerint ezt mondják, vagy kicsit más szavakkal, de azok szinonímák, ugyanazt jelentik. Azt mondják, született nektek ma az, a pásztoroknak, mikor az angyal kórus zengi, született nektek ma az üdvözítő, szabadító, aki az Úr és a Messiás, Krisztus, a Dávid városában. És mit jelent ez nekünk? Ha ő csodálatos tanácsos, hát akkor kézenfekvő kellene, hogy legyen, hogy tőle kérek tanácsot. Csak ehhez alázat kell. Ahhoz, hogy valaki kész legyen tanácsot kérni, tudnia kell azt, hogy rászorul, hogy vannak nála okosabbak. Ez lehet, hogy meglepő kijelentés, de van, aki jobban tudja, mi lenne neki javára, mint ő maga. Ehhez alázat kell. Őszinte alázat és igazi önismeret. Amikor valaki már rádöbbent arra, hogy milyen sok döntést hoztam meg hibásan, és minél büszkébben és magabiztosabban döntöttem, annál nagyobb hibákat követtem el. Akkor én most előre, mielőtt elrontanék valamit, előre kérek tanácsot. De a tanácskéréshez kell bizalom is. Akárkitől nem kér az ember tanácsot, mert még képes lesz adni, de rosszat. Akár tudatosan, akár mert ő még tudatlanabb, mint én. Nem mindegy, hogy kitől kér tanácsot, akiben bízom, akiről meg vagyok győződve, hogy jobban szeret engem, mint én magamat. Ilyen pedig Jézus Krisztus elsősorban. És azt kér tanácsot, aki előlegezi azt, hogy amit annyira bízom benned, hogy amit mondani fogsz, azt fogom csinálni. Nem az, hogy mondjál te is, egy vagy a sorban, aztán majd én mérlegelem, és eltöntöm, hogy ezt se csinálom, ezt se, mégis az a legjobb, amire én gondoltam. Jézussal kapcsolatban nem. Uram, ha az ellenkezőjét tanácsolod annak, mint ami nekem eszembe jutott, vagy mint amit kórusban mondanak a jó akaróim, akkor is azt fogom csinálni, amit te mondtál. Ez a belső döntés segít abban, hogy mi meg is értsük az ő tanácsait. Aki tehát komolyan veszi, hogy Jézus Krisztus csodálatos tanácsos, az reggel legelőször a Bibliájáért nyúl, nem? Előbb veszi kézbe, mint a feketét. Mert onnan jön a tanács. Azt kérdezem, aki egyedül tudja, hogy mi történik velem ma. Én nem tudom. És senki más sem tudná megmondani, mert ő készítette el a mai napomat. Akkor ha ilyen-olyan helyzetbe kerülök, Uram, hogy kell viselkedni? És az ilyen ember éli át azt, hogy amikor ilyen-olyan helyzetbe kerül, akkor ő tanácsolja valaki. Egyszer csak az jut eszébe, ami ő rá végképp nem jellemző, de amit a tanácsadója mond. És ez nem azt jelenti, ilyeneket mondanak, hogy belső hangot hallok meg, mintha ez szólt volna hozzám, meg az szólt volna hozzám. Kialakul egy sajátos gondolkozásmód a Szentírás folyamatos tanulmányozása során. Ezért nyúlok minden reggel a Bibliához. És az ilyen ember éli át azt, amit Pál apostol kér is az imádságában, hogy adjál nekem szót, amikor kinyitom a számat. Elhívnak hirtelen egy súlyos beteghez, és akkor ott mit mondjak? Kedves közhelyeket, banalitásokat, vagy pedig igét. Na de igét, Uram, nekem is úgy kell kapnom tőle, hát az ige forrása te vagy, nem én csak közvetítek. És ő adja. Kinyitom a számat, elkezdek beszélni, és egyszer csak odafigyelek, hogy miket mondok én. Hát ez még él rám is igaz. De igaz, Isten szent lelke eszembe juttatta, ha minden nap keresem az ő tanácsát, és otthonos vagyok az ő igéjében. Aztán azt mondja, hogy erős Isten, ezt sokan tagadják, vannak, akik azt mondják, hogy ő csak az eszményi ember, némely nagyvilágvallás 2-3 profétának tartja, de Istennek csak mi valljuk. Viszont mi valljuk, mert annak jelentette ki magát, így szól róla a Szentírás, és annak jelentette ki őt az Atya is, amikor sokak füle hallatára azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. És hogy ő valóban mindenható Isten, ez mutatta számos esemény, amik itt volt a Földön. Jön egy gyógyíthatatlan beteg, egy leprás, és azt mondja, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. És tele van fehér foltokkal, meg talán már sebekkel is. És Jézus, mintha ez a legtermészetesebb lenne, azt mondja, akarom, tisztulj meg. És nézi, nincsenek fehér foltok. Hát erre senki sem volt képes, sem akkor, sem ma. Tombol a vihar, a tanítványokat gyötri a halálfélelem. Jaj, segíts, mert elveszünk. Erre Jézus rászól a viharra, mint egy rossz gyerekre, hogy hallgass, némulj el. Folytatás, elállt a szél, és nagy csend lett. És akkor néznek egymásra, még a tanítványok is, akik évek óta vele vannak, hogy ki ez? Viharnak is parancsol. Hát mindenkinek parancsol. A természet erőinek is, mert ő teremtette. És amikor meglátják a démonok, már jaj veszékelnek, meg se szólal Jézus. Jaj, jaj, Jézus, azért jöttél, hogy meggyötölj minket. És azt mondja, hogy menj ki belőle, és megszabadul a megszállott, megkötözött ember. És azt mondja a 4 napja eltemetett Lázárnak, akinek már szaga van, hogy jöjj ki a sírból. És megáll a sírszájában, és mintha ez mindennapos esemény lenne, szól az embereknek Jézus, hogy szedjétek már el róla halotti lepleket, hát nem tud járni. Járni. Hát itt voltunk a temetésén 4 nappal ezelőtt. Na jó, de közben elhangzott, hogy jöjj ki. Hát kicsoda ő? A mindenható Isten, Isten fia, de másként imádkoznánk, testvérek, ha ezt komolyan vennénk. És de visszatartana sok mocskos vétkezéstől bennünket, ha ezt is komolyan vennénk, ő számon kéri rajtunk, nem csak minden bűnös cselekedetünket, minden szándékunkat és a szívnek gondolatait. Így olvastak nem olyan régen a zsidókhoz írt levélben. Ő erős Isten. És hogyha komolyan vennénk, hogy ő atyai szeretettel gondoskodik rólunk, ez száműzne belőlünk minden félelmet. Megszabadítana sokféle aggodalmaskodástól. Mert mi az aggodalmaskodás gyökere? Az, hogy jó rendben van. Valóban többször tapasztaltam, hogy Isten gondoskodó atya, na de holnap már nem lesz az. Hát hogy jut eszünkbe ilyen ostoba gondolat? Akkor enyhébben fogalmazzuk. Hát ha holnap elfeledkezik róla. De ő nem ember, nem feledkezik el. Holnap is ugyanaz lesz, holnap után is ugyanaz lesz. És amikor most ilyen sötét felhők gyülekeznek a fejünk fölött, akkor nekünk különösen is biztosra kell lennünk, hogy ő ma is ilyen gondoskodó atya. És ő a békesség fejedelme. És ez megint nem csak azt jelenti, hogy most karácsony két napján nem veszekedünk otthon, vagy halkabban veszekedünk, mert a szomszédok is otthon vannak, hanem ez azt jelenti, hogy nem is akar, ne talán nem is tud veszekedni az, akiben az ő békessége tényleg megjelenik és betölti a szívét. Mert Jézus Krisztusnak ilyen ígéretei is vannak. Mindezt kevés tudni, el kell kezdeni gyakorolni. Éppen ezért a befejező kérdés az, hogy mi fog változni mától kezdve az életünkben, annak kapcsán, hogy tegnap is, ma is hallgattunk ige hirdetést, holnap is fogunk, reméljük. Mi fog változni? Egyszerre minden nem változik, és nem változtatható meg. De valahol el kell kezdeni, merjük kérni Istent, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi az a pont, ahol egyáltalán nem, vagy legkevésbé érvényesül a te uralmad az életemben. Mert én a te uralmad alatt akarok a továbbiakban élni. És ő mutatni fogja most is, meg a későbbiekben is, és igazi minőségi változáshoz azt fog elvezetni. Mert hiába tudja valaki, ha nem cselekszik. Lübeckben van egy híressé vált Krisztus szobor, és annak van egy fölírata. Hadd fejezzem be az ige hirdetést azzal, hogy ezt a fölíratot elolvasom, aminek az a címe, hogy Jézus panasza. Ti mesternek hívtok engem, de nem kérdeztek. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, de nem néztek rám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Bölcsnek tartotok, de nem követtek engem. Irgalmasnak neveztek, és nem kértek tőlem. Igazságosnak hívtok, és nem bíztok bennem. Hatalmasnak tartotok, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem. Adja Isten, hogy ne ezt kelljen hallanunk, hanem bátoríthasson minket folyamatosan a neki való engedelmességben. Az úrvacsorára készülve énekeljünk egy karácsonyi éneket, a 182-et, 182. karácsony ünnepében örvendezünk szívünkben.